Kezdeni azzal a kérdéssel, hogy egyáltalán miért van szüksége arra, hogy imádkozzunk másokért? Nem tudna mindenki imádkozni magáért? Megfelelő szituációban? És a válasz az, hogy nem. Tehát vannak emberek, akik nem tudnak imádkozni. Teljesen biztos. Tapasztalom, látom, saját szemeimmel. Ha visszaemlékszem magamra, hogy hogy voltam én, akkor nyilván magamon is megtapasztaltam azt, hogy voltam olyan szituációban, nem tudtam magamért imádkozni. Amikor az embernek az elméje teljesen behomályosodik, egészen pontosan az embernek az elméje teljesen megerősödik, megfékezi az embert teljes mértékben abban, megfékezi lelket abban, hogy imádkozzon. Az elme egy ilyen kőfal, egy ilyen magas kőfal, Isten és a lélek között, a lelkünk között. Hogyha az elménk már annyira be van fertőzve, hogy teljes mértékben a testiekre gondol, akkor meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy a lélek ne tudjon fohászkodni a Szent Lélekhez, a mindenható Istenhez. Hogy a lélek, a kicsi lélek, akik mi vagyunk, ne tudjon kapcsolódni az Isten lelkéhez. Igazából a sátán abban áll, abban nyilvánul meg, hogy az embernek az elméje megtöltődik olyan dolgokkal, olyan tartalmakkal, amelyeknek jóformán semmi közük nincsen Istenhez. És így az elme folyton azon kattog, azon dolgozik, hogy hogyan hajtsa végre a saját akaratát. És miközben a test, az elmének az akaratát hajtja végre, addig a lélek el van zárva Istentől teljes mértékben. Felolvasom a legelső Zsoltárt a Bibliából. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Azt mondja Dávid, hogy az a boldog ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, nem jár hitetlenek tanácsán, bűnösök útján meg nem áll. Kételkedők útján meg nem áll. Értsük meg, mi az, hogy gonoszság? Gonoszság egyenlő hitetlenség. Mi az, hogy bűn? Kétség, kételkedés, tévelgés. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, hitetlenek tanácsán. Kételkedők útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Tehát hol van Istennek a törvénye? Hol is van Istennek a törvénye? Az elménkben. Hogyha a lélek nem tud parancsolni az elmének, hogy az elme, a mi agyunk, a mi értelmünk, Isten törvényéről gondolkodjon éjjel és nappal, akkor mi történik? Az történik, hogy a külső gondolatok, a külső képek átveszik az elménkben az Isten szavának a helyét, leuralják az elmét, az embernek az értelmét. Akinek az értelme, akinek az elméje le van uralva, az nem tud imádkozni. Teljesen biztos. Nincs, hogy imádkozzon. Van egy jó film, érdemes megnézni. Imával nyert csaták. Van közbenjárás emberek. Van közbenjárás más emberekért. Olyan emberekért, akiknek az elméje, az értelme, a tudás fája leuralta a lelkét. Van közbenjárás. És az Úristen megszólít különböző embereket, hogy imádkozzanak azokért, akik bajban vannak, akiknek az elméje leuralta a lelkét. De mit jelent imádkozni valakiért? Mert nyilván most mondhatjuk azt, hogy imádkozom Kingáért. Atyám, kérlek, szabadíts meg Kingát abból, amiben van, szabadíts meg őt a, mit tudom én, akármilyen függőségétől, akármilyen bűnétől, vagy bármitől. És még ez is megállja a helyét, de hogyha én csak azt mondom, hogy ugyan babonáson elmondom, hogy szabadíts meg Kingát, most már elnézést, lehet akárki, nem csak Kinga. Szabadíts meg Kingát, vagy gyógyíts meg őt, teljesen biztos, hogy az nem fog segíteni. Nem fog segíteni az ő állapotán. Elmondom, hogy miért. Azért, mert hirtelen, mivel hogy én is szorult állapotban vagyok, ugyanis szükségem van arra, hogy imádkozzam a húgomért, és arra is, hogy ha valaki figyelemmel kísérte az ő történetét, imádkozzon érte, mert az történt, hogy az a szellemiség, amely őt leuralta, újból bejött az életébe, és visszadobta abba az állapotba, amiben volt akkor, amikor az erdőbe ment. Az az ember, az a szellemiség, aki őt megfertőzte, felhívta a telefonon, és onnantól kezdve mély zuhanás. Visszazuhant oda, ahol volt akkor, amikor az erdőbe ment. Tudom, hogy Isten engedelmével történt ez is, nincs ezzel semmi gond. A jóságos teremtő Isten megmutatta azt, hogy mi az ő terve, én bízok az ő szavában. Megmutatta azt, hogy vele kell lennem, ezért nem is csinálok mást, igyekszem vele lenni. Aki teheti, az nyugodtan tegyen bizonságot az interneten, úton, útfélen, úgy, ahogy eddig is. Én most kevesebbet fogok az interneten aktiválni, mert ez fontosabb egyelőre, de attól függetlenül, amit ad a mindenható Isten, itt is el fogom mondani. Szóval küldött a mindenható Isten, hogy keressen meg őt, mert nem igazán beszélgettünk, ritkán beszélgettünk, tehát erős nem kerestek engemet, megértem én végül is, nincs ezzel semmi gond. Nem kerestek engemet, mert az én szavaimban kemény szembesülések lettek volna mindenki számára, de az nem igazán kellett. Na de az Úristen nem hagyta el a húgomat, küldött engemet és másokat is, figyelmeztetett az ő állapotára, és az igazság az, hogy imába helyezett, hogy járjak közben az ő szabadulásáért, az ő lelkéért, és kemény harcokat vívtam meg mostanig is, egészen pontosan mindenható Istennek a lelke vívott meg kemény harcokat, én bennem, ő benne, és mi közöttünk, de nem ért véget ez a harc. Egy hatalmas harc is, azt láthatom, hogy ez egy olyan harc, aminek a diadala az ki fog terjedni nem csak az ő személyre, nem csak a húgom személyre, hanem sok hasonló, sorsú ember személyre. Az Úristen nem csak az én húgomat akarja megszabadítani, hanem nagyon sok más hasonló állapotban lévő megkötözött embert szeretne megszabadítani. Teljesen biztos, de ehhez nyilvánvalóvá kell váljon minden, 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 minden. Tehát ahogy Jézus mondta, semmi sem maradhat elrejtve. Semmilyen titok nem lesz elrejtve, minden a felszínre kell kerüljön, hogy legyen szembesülés mások számára is, és azáltal szabadulás. Szóval, mit jelent közben járni valakiért? Hogyan tudok én imádkozni például a húgomért, vagy akárkiért, akit én ismerek? Akit én nem ismerek, azért nem tudok imádkozni. Akit én ismerek, azért tudok imádkozni. Mert az Úristen szándékosan hozza elém azt a szemét, és okkal, tehát szándékosan is okkal hozza elém azt a szemét, hogy imádkozzak érte. Mit jelent imádkozni valakiért? Hát amit én most kaptam ezekben a percekben, az, hogy azt jelenti imádkozni másokért, hogy együtt érezni vele. Együtt érezni vele, de olyan értelemben, hogy átérezni az ő állapotát. Aki nem volt hasonló megkötözöttségben, hasonló bűnben, az nem tudja átérezni az ő állapotát. Aki nem járta meg azokat a völgyeket, amiben ő is benne van, nem tud imádkozni érte. Csak az, aki megjárta. Amikor az Úristen elénk hoz valakit, akit imádkozhatunk, azt látom lelki szemeimmel, hogy nekem az ima arról szól, hogy magamban is lássam azt a nyomorúságot, amiben ő van, és az ő nyomorúságának az okát magamban is lássam. Nem hiába hozza elém azt a személyt, azt az embert. Mert legtöbbször, akit a mindenható Isten elénk hoz, hogy imádkozzunk érte, általában közeli személyek, családtagok például, vagy barátok, hasonló sorsú emberek, azt jelenti, hogy hasonló szellemiséggel vannak megkötözve, vagy voltak megkötözve, mint mi. És az én imám az arról kell, hogy szóljon, arról is kell szóljon, hogy átérzem az ő állapotát, az ő jelenlegi állapotát, és annak az okát át kell érezzem, hogy magamban is tudjam megtagadni a bűnt, azt a megkötözöttséget, azt az átkot, ami őt megkötöztem, magamban meg kell tagadjam. Magamban úgymond le kell fegyverezzem, le kell leplezzem az Isten szavával. Az igazság az, amikor így beszélgettem a kedves húgommal, a beszélgetésben voltak olyan szembesülések, amiről fogok is beszélni, külön majd fogok beszélni, mert itt a harc nem ért véget. Tehát nekem is olyan dolgokkal kellett szembesülnöm még, amivel korábban nem igazán szembesültem, hogy kerül bele az ember a sátán karjaiba, hogy kerül bele a testvérem, vagy apám, vagy anyám, vagy a barátom, hogy kerül bele a sátán karjaiba. Azért adja mindenható Isten tudtunkra, hogy valakivel problémák vannak, valaki bajban van. Mert nem csak az a valaki van bajban, hanem mi is bajban vagyunk. Amitől ő meg kell szabaduljon, én is meg kell szabaduljak. Aki ezt nem fogja fel, és úgy imádkozik, az még mindig babonásan imádkozik. Talán csak mondogatja az ő nevét, nem tudom, fogalmam sincs. De teljesen biztos emberek, hogy az a bajbajtott ember, vagy beteg, vagy bárki, akiért nekem imádkoznom kéne, úgy is mondhatnám, hogy én vagyok, nekem részem van az ő nyomorúságában, és az ő nyomorúságának az okában, én azért látom őt, azért tudok róla, mert nekem is részem van az ő sorsában. Például, ami a hugommal történik. A szellemiség, amivel ő találkozott, és azok a bántalmak, amikkel ők találkozott, én is találkoztam az összessel. Amikor én imádkozok érte, akkor látom az ő helyzetét, az ő nyomorúságát, de látom az ő nyomorúságának az okát is, és az ő nyomorúságának az okát megtagadom az Úr Jézus nevében, az Úr Jézus szavával le kell fegyverezzem az ő nyomorúságának az okát. Ezt kell cselekedjem. Nem hiszem, hogy én értem teljes mértékben az ima mélységeit. Nem hiszem. Az igazság az, hogy ritkán tudok én úgy imádkozni, hogy teljes szívemben imádkozzak más emberekért. De hogyha az Úristen a lelke engemet indít arra, hogy imádkozzak, akkor tegyük fel, hogy az a beteg ember, itt tudom, egy másik Attila, akkor annak az Attilának én kell lássam az ő nyomorúságát, kell lássam az ő nyomorúságának az okát, hogy én bennem az az ember szabaduljon fel, ami által ő meg van kötözve, vagy meg volt kötözve, minden kötelék oldódjon el. De ezek a kötelékek úgy tudnak eloldódni, hogyha én meglátom, hogy mi kötözi őt. Meglátom, hogy mi kötözi őt, és úgymond lélekben harcolok, lélekben azokat a köteleket elvágom a kétélű karddal, a Krisztus beszédével el kell vágjam lélekben. Nagyon tetszett az, amit mondott egy román pásztor, hogy hogyan imádkozni Romániáért, egy román lelkész. Azt mondja, hogy közben járni Romániáért azt jelenti, hogy megváltozik a mi életünk. A közbenjárás megváltozott életeket jelent. Az, hogy a Románia sorsát én magamban látom, és a Románia sorsának az okát is magamban látom, az istentelenséget, a bűnt is magamban látom, és fohászkodom, hogy az én lelkemből tisztuljon ki annak a nyoma. Mert ha az én lelkemből kitisztulnak a nyoma, akkor már kívül is megtisztulhat. Azt mondja az Úr Jézus, hogy először tisztítsuk meg az edénynek a belsejét, a tál belsejét, és a külse is tiszta lesz. Igen, én látok kívül, magamon kívül szenvedő embereket. Mit tehetek? Hát az, hogy a edény belsejét megtisztítom. A szenvedő embereknek a sorsát meglátom, és az ő szenvedésnek az okát is meglátom. Azt a bűnt is meglátom, ami őket megkötözte. Nyilván én felsorolhatnék én minden nevet, amikor imádkozom. Mindenkinek a nevét felsorolhatnám, akiért én imádkozom. De amikor én a neveket felsorolom, akkor időzzek is a neveknél. Például, mit tudom én, van egy másik név, egy Zoltán, tegyük fel. Akkor én álljak meg az ő nevénél. Lássam őt, azt a szemét, az embert lássam. Magam előtt lássam. Lássam az ő gyarlóságát, az ő bűneit, az ő megkötözöttségeit. És atyám, könyörű rajtam, amit én megláttam Szálkát, Zoltánban, azt a gerendát vett kezén szememből. Atyám, én is meg voltam kötözve az önimádattal, a hiúság, meg vagy kötözve hiúsággal. Könyörű rajtam, bennem is van hiúság, tegyük fel. Ha ezt látom én Zoltánban, atyám, az én elmémben vannak olyan tanok is, amelyek nem tőled vannak. Kérlek, hogy lássam meg azokat a tanokat. Tudjam megtagadni teljes mértékben. Hogyha az önmegvalósítást látom abban az emberben, Zoltánban, bárki másban. Atyám, könyörű rajtam, ne akarjam magamat megvalósítani. Ha a félelmet látom abban az emberben, atyám, könyörű rajtam, hogy jobban ragaszkodjak a te szavadhoz. Mert ahol a te szavad jelen van, ott nincsen helye a félelemnek. Tehát bármit látok az én embertársamban, bármit, akármit látok, az ő nyomorúságos helyzetében, ha én valóságosan imádkozom érte, az Úristen mutatja az ő nyomorúságának az okát is, és azt is kívánom lefegyverezni a tál belsejében, az edény belsejében, az én szívemben, hogy ismételten megtagadni ezt a szellemiséget, bármilyen jellem, bármilyen emberi jellem, bármilyen gonoszság, ami okozza a fájdalmat, a szenvedést, a nyomorúságot, azt megtagadjam magamban tagadjam meg. Azt tettem a kedves barátaimért, akikért imádkozok, hogy magamban megtagadom azt a szellemiséget, amit én látok rajtuk, hogy ő megkötözi őket. Ezért csak szavak, egyelőre csak szavak. De az ima valami ilyesmi. Ezt láthattam meg. Ezt láthatom, hogy így szükséges nekünk imádkozni, hogy akiért imádkoznunk kell, mindent, amit bennük látunk, magunkban lássuk, magunkban, és tagadjuk meg az Úr Jézus véréért, az ő szaváért. Tagadjuk meg. Mert hogyha az a kötél, ami őt kötözi, megkötözi, hogyha feloldódik, akkor szabad, akkor ő szabaddá válik. Hogyha én látom őt, mi kötözi meg, kell lássam az, hogy engemet mi kötöz meg. Mi van bennem? Mert annyira nyomorultak vagyunk, hogy magunkban nem látjuk, másokban jobban látjuk a köteleket, a kötelékeket, kötél ékeket. Tehát kötél is, meg is kötöz, de ék is, ami elválaszt Istentől. Hiszem azt, hogy akik tudnak imádkozni, akinek a mindent Isten megadja, hogy imádkozzanak a húgomért, azoknak Isten azt is megmutatja, hogy milyen állapotban van körülbelül ő, és annak az okát is megmutatja, hogy az ima hasson rájuk is, az ő életükre is hasson az ima. Ne csak a húgomra, nem rájuk is. Hogy gyökerestől vegye ki belőlünk a bűnt, a mocskot. Amúgy ez meggyőződésem, hogy bizonyos embereknél, tiszta szívű embereknél, ez történik szinte automatikusan is. Hogy amikor valakiért fohászkodnak, valakiért közben járnak, akkor látják azt az embert, úgy mindástől látják. Látják az ő nyomorúságát, és látják az ő nyomorúságának az okát is. Azt is fontos látni, a nyomorúság okát is. És hogyha látják, akkor magukban is látják, magukban is megláthatják azt, és tudnak imádkozni, őszintén, a saját lelkükért, és annak lelkéért, aki kívülről megmutatja a belső problémát. A belső problémát. Hatalmas harc folyik, látom, hatalmas harc folyik a mi városunkban, és más településeken is, meggyőződésem. Hiszem azt is, hogy vannak olyan emberek, Isten gyermekei, akik ténylegesen tudnak közbejárni az embertársaikért. És az embernek a gondolata nem Isten gondolata. Az ember gondolata az, hogy szűnjön meg a fájdalom most, az Úr Jézus nevében. Bárki is legyen az, szűnjön meg a fájdalom. Ez az ember gondolata, a test gondolata. De Isten gondolata nem ez. Hanem az, hogy váljon nyilvánvalóvá, mi okozza a fájdalmat. És ne csak egy ember gyógyuljon meg, hanem sok. Sok ember gyógyuljon meg. Ne csak egy. Ez a mindenható Istennek a gondolata. Mert arra, hogy megszűnjön a fájdalom, a mi fájdalmunk, arra ott van a morfium, ott vannak a különböző pszichiátriai szerek, meg minden eszköz, wellness és fitness, ami a fájdalmat elsimítja. De vajon az okát megszüntette-e vagy nem? Ez a kérdés. Hogyha én imádkozom valakiért, az ő fájdalmának az okát is kell lássa. És drága emberek, tetszik vagy nem, minden fájdalomnak az oka a bűn. A bűn. Az emberi gonoszság. Az élet ellenesség. Az az oka minden fájdalomnak. Kivétel nélkül. És azt kell meglássuk. És nyilvánvalóvá tegyük és leleplezzük. Azt mondja Pál apostol, hogy ne vállaljunk közösséget a gonoszság sötét cselekedeteivel, hanem inkább leplezzük le azt. Az történt, hogy én amit írhattam a Családi Tragédia című írásban, az semmi. Ahhoz képest, amit a húgom meglátott, és amit elmondott a saját szájával. Én fohászkodom azért, hogy ő teljesen meggyógyuljon. Nem csak ő, hanem a másik húgom is. És mindenki, aki hasonló állapotban van, gyógyuljon meg Gyergyóban és mindenhol. Budapesten és mindenhol. De úgy gyógyuljon meg, hogy Isten dicsőségére, hogy ne Suttyomba gyógyuljon meg, mint a 9 leprás, akik meggyógyultak és elfuttak Jézustól. Megvan az egészség, és elszaladtak Jézustól, visszaszaladtak a leprába, abba az életbe, amivel a leprát okozták. Hanem úgy gyógyuljon meg, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy ők meggyógyultak. És váljon nyilvánvalóvá, hogy milyen betegségből gyógyultak meg. És váljon nyilvánvalóvá, hogy mi okozta azt a betegséget. Ez Isten gondolata. Ez. A ti gondolataitok, nem az én gondolataim, mondja mindenható Isten. Ahhoz, hogy ismerjük az ő gondolatát, fontos ragaszkodjunk hozzá, és lássuk az ő szemével a világot, a világunkat. És lássuk azt, hogy Isten nem a betegség ellen harcol, a mindenható Isten. Krisztus a kétélű karddal nem a betegség ellen harcol, hanem a betegség oka ellen, a bűn ellen. Érthető? Amíg mi a betegséget akarjuk megszüntetni, mi igazából nem imádkozunk. Én úgy igazából még azt sem kívánom, hogy elmúljon a húgomnak a betegsége, a nyomorúsága. Nem kívánom. Én azt kívánom, teljes szívemből azt kell kívánjam, hogy minden ok elmúljon, ami az ő betegségét okozza, ami őt megkötözi. Múljon el minden ok. Ő meglátta. Arra nem volt ereje megbánja. Nem tudja megbánni. Mert az a szellemiség teljesen leuralja. Olyan szellemiség ez, hogy megvallotta, olyanokat mond magáról a húgom, amiket nem is olvasott, nem is tudott erről. Ő azt mondja, hogy ő az Antikrisztus. Hogy az Antikrisztus őt megtermékenyítette. És már teljesen le van uralva. Nincs, aki Istenhez forduljon. emberek félelmetes ilyet hallani egy embertől, a testvérettől, vagy valakitől, bárkitől, hogy nincs, aki Istenhez fordul. Ezzel mit kezdesz? Nincs, aki Istenhez forduljon. Ha nekem a mindenható Isten nem mutatta volna meg, azt nem mutatná meg folyamatosan, hogy ő él, a gyermek él benne, nincs elveszve. Súlyos állapotban van, veszélyben van, de nincs elveszve. Hogyha ezt nem láthattam volna Isten szemeivel, akkor én elvéreztem volna ott. Amikor a szememben néz, azt mondja, hogy már nincs, aki megmeneküljön. Nincs, aki imádkozzon. Nincs, aki fohászkodjon. Azt el tudom mondani, hogy valahányszor beszéltem neki az Isten szaváról, és általában is szoktam beszélni, hogyha benne feljön valamilyen félelem, vagy bármilyen hazug gondolat az elméből, a Szentlélek eszembe juttatja annak az ellenkezőjét a Krisztus beszédéből. Ez amikor a karddal vívjuk a harcot, a gonoszság lelkei ellen, a hatalmaságok ellen, mert ami őt leuralt az ő elméjét, gonoszság lelkei, hazugságok. És a Szentlélek nekem ezt tapasztalom, eszembe juttatja azt az igazságot, ami ki tudja oltani a gonosznak a tüzes nyilát. Ezt tapasztalom. De nem látom a teljes helyzetet. Fogalmam sincs. Egyszerűen nem látom. Nem látom át, és Isten nem is engedi, hogy teljesen átlássam, mert szerintem meg sem bírnám azt. Meg sem bírnám. De hogy ilyen harcban nem volt részem, még mostanig, az biztos. Harcolgattam az interneten is, meg különböző szituációkban, de ilyen harcban elég kemény emberek, azt kell mondjam. Érzem, hogy a Szentlélek küzd az én lelkemért, mert az van, hogyha most én szembeállok egy szellemiséggel, egy emberrel, akiben valamilyen szellemiség megnyilvánul, akkor vagy én tirek át az ő oldalára, vagy pedig ő tér át az én oldalamra. Hogyha én nem nyertem abban a harcban, nincs olyan döntetlen emberek. Nincs olyan döntetlen. Ilyen van a földön, de Jézusnál van a keskeny út és a széles út. A keskeny út, hogyha nem nyer én bennem, akkor én megyek a széles útra. Ha belemegyek a test játszmájába, az elme játszmájába, akkor én megyek a széles útra. Ha valakinek van valami gondolata még arról, hogy mit jelent imádkozni másokért, szívesen meghallgatom, vagy megszílelem. Azt elmondhatom, hogy nagyon teljesen megtapasztaltam a sátán mélységeit, a megtévesztés mélységeit, a hazugság erőit, tényleg. Van bizalmam, hatalmas bizalmam van Istentől abban, hogy aki engemet el az útra elhívott, az nem fog cserben hagyni, és nem én fogom ezt a harcot megnyerni, hanem az, aki bennem van. Aki ti bennetek van, az nagyobb, mint aki a világban van. Ezért, aki ti bennetek imádkozik, az nagyobb, mint az a probléma, amiről éppen szó van. És teljes bizalmam van abban, hogy ez a harc győzelemmel fog végződni. És nem csupán egy ember gyógyulásával, hanem több ember gyógyulásával fog végződni ez a harc. Azt mondja Más Katilla, éppen van egy Más Katilla is itten a hallgató között, és barátom. Azt mondja, a saját bűneim miatt szenvedő másik félért. A saját bűneim miatt szenvedő másik félért. Igen, így van. Szégyellem, de ilyenkor imádkozom érte is, és magamért is. Így van. Ha valaki azt gondolja, hogy ő úgy imádkozhat egy embertársáért, mint szent, az ember téved. Téved. Még hogyha a szenté is váltunk, úgymond, Isten minket megtisztított a Krisztus vére által, akkor is mi emlékezhetünk arra, hogy miben voltunk, és miből lettünk megszabadítva. Mert emberek, az igazi szabadulás, ahogy mondja Heltai Jenő a Szabadság című versnek a végén, hogy amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyáva, rab vagy. Hogyha az én szabadságom több, mint mások szabadsága, akkor én sem vagyok szabad. Nem vagyok szabad. Ahogy Pál apostol mondja, hogy mindenkinek minden évé lettem, hogy minél több embert megnyerjek. Ezt a lelket, ezt a lelkületet kell kérjük a mindenható Istentől. Hogy mindenkinek minden évé legyünk. Hogy minél több embert megnyerhessünk. Az élő Istennek. Az élő Isten egyházába. Nem a katolikus egyházba, nem valamelyik földi egyházba, hanem az élő Isten egyházába. Az ő országába. Olyan dolgok történnek, olyan támadásokat tapasztalok, és ezt elmondom tanulság kedvéért, ugye a házhatőkről kell hirdetni ezt is. Olyan támadásokban van részem, hogy ha nem emlékeznék Istennek a cselekedeteire, arra, amit ő tett, nem csak Jézus által, az apostolok által, hanem mi általunk is, és mi bennünk is, amiket már mostanig is tett, ha én arra nem emlékeznék, a félelemtől megőrülnék, megbolondulnék én is. A félelem megölne. Ahogy Jézus mondta, a félelem miatt és annak várása miatt, ami jönni fog, abba halnék bele. Tehát, hogyha nem emlékeznék arra, hogy Isten folyamatosan mutatta nekünk, mert a világ számára, a segítő emberek számára, akár a rokonság számára, vagy az őt kereső emberek számára, ő ugye több mint egy hét után ő már el volt temetve. És egy, mit tudom, néhány nap múlva ő már el volt temetve, nem találták meg. És kész, abbahagyták a keresést. De a mindenható Isten folyamatosan mutatta nem csak nekem, hanem a kedves bizonságtevő utitársaimnak is, akik szaratásban dolgoznak, nekik is mutatta, hogy Júlia él. És el kellett döntsük, hogy akkor mi minek hiszünk. Annak hiszünk-e, ja, hogy Júliát itt már nem keresik, ugye már ki van zárva, hogy ő még éljen a vadonban, hét nap után, minden nélkül. Ugye medvéket is láttunk, sőt a hegyi mentők is láttak, sok medvét láttak itt a környéken. Ő egyáltalán sem találkozott. Tehát az embernek hiszünk-e, az emberek félelmének hiszünk-e, vagy pedig hiszünk a mindenható Istennek, aki hét napon át megőrizte, úgy, ahogy megőrizte Nabukodonozor királyt hét éven át, hét éven keresztül. El kell döntsük, kinek hiszünk, minek hiszünk, melyiknek hiszünk. És én is ebben bízom, kedves Margit, hogy olyan terve van vele, ami hamarosan nyilvánosságra kerül. Így van. Én ezt neki mondom, de ő ezt nem tudja most felfogni. Bemegy a fülén, nem tudja felfogni, nincs abban az állapotban, de emberek, ez nagyon kemény. Az Efézusi levélnek a 6. fejezetét fontos elolvasni sokszor. Ahányszor adja a lélek hangosan, érdemes elolvasni. Mert olyan idők jönnek, ez teljesen biztos, hogy akiben nincsen csordódik Istennek a beszéde, itt el fogunk vérezni, emberek. El fogunk vérezni. És a hitnemes harcára az fontos megvívni, hogy megadassék nekünk a győzelem koronája, hogy mondja Pál apostol, a hitnemes harcát azt meg kell vívni, fontos megvívni. Van, aki harcoljon mi bennünk, ez teljesen biztos, nem vagyunk magunkra, de harc nélkül nincs korona, emberek. Harc nélkül az élet koronáját senki nem fogja megkapni. Én sem, te sem, senki. Senki. Ezt én elmondom nektek. Amikor az ember nyomorúságban van, akkor, még hogyha ateista is volt, egy zuhanó repülőgépen elkezd imádkozni. És az igazság az, hogy én is jobban imádkozok most, mint korábban. De miért van nekem szükségem az ő nyomorúságára, az ő szenvedésére, hogy én imádkozzak? Miért van szükségünk mások nyomorúságára és mások szenvedésére, hogy mi imádkozzunk, és imában legyünk? Hogy kívánjunk böjtölni, teljes szívünkből kívánjunk böjtölni, és könyörögni, imában lenni. Nem a vallás igazából, hanem Isten igazából, atyánk igazából, a mi atyánk igazából. Amúgy csak úgy elmondom idegességképpen, hogy minden, tehát abszolút minden ellenem van. Amit látok, minden, ami mozog, és ami beszél, mindenki ellenem van. Azt tapasztalom. Tehát ami a testből van, és a testről szól, a testből beszél, minden ellenünk van. Olyan frappáns és okos érvek jönnek fel, hogy miért kell ezt csinálni, miért kéne pánikolni, és miért kéne átadni az ügyet újból a WHO-nak, az egészségügyi rendszernek. Olyan, hát jó, hogy nehogy nagy Isten, ugyanaz megint megtörténik, most tél van, megfagy meg minden. És akkor kell emlékeztessem magamat, elsősorban nyomorult lelkemet kell emlékeztessem, és azokat, akik engemet kísértenek ezzel, hogy Isten akarata nélkül semmi nem történhet. És a húgomat, Júliát, nem az emberek hozták vissza az erdőből, nem a hegyi mentők, nem a csendőrök, nem az önkéntesek, nem a kvadokkal, nem a terepjárókkal, nem a motorokkal hozták őt vissza. És nem is az emberek őrizték őt meg, nem ők vigyáztak rá hét napon keresztül, hanem a mindenható Isten. És ő is hozta vissza őt. És akkor most megint meg akarjuk menteni őt. Emberi módon. Kérdeztem a másik húgomat, hogy szerinted Gyergyóban az emberek hány százaléka javasolná azt, hogy ebben a szituációban vigyük gyorsan vissza a kórházba. Elképzelhető, hogy van az 99 is. És mondta, hogy igen. Talán 99%, ha nem több annál is. Azt mondaná, lehet, hogy mindenki, kivétel nélkül mindenki azt mondaná, hogy gyorsan vissza kórházba, pszichiátriára. És az a kérdés merült fel bennem, hogy és hány ember van Gyergyóban, vagy akárhol, aki tud erről a történetről, aki azt mondaná, mert az, hogy ha kérnék egy tank benzint, hogy vigyen be őt a pszichiátriára, megint, hogy gyógyszerezzék be, hizlalják fel, gyógyszerezzék be. Mindenki azt mondaná, hogy ad egy tank benzint. tank benzinre való, hogy vigyük be. Meg pótolna abba is, hogy akkor fizessük a költségeket, hogyha vannak költségek. Mindenki pótolna. De vajon, tegyük fel, most Gyergyóban vannak 20 ezeren, nincsenek annyian, kevesebben vannak. 17, mindegy. 17 ezeren vannak Gyergyóban. A 17 ezerből, 10 ezerből mondjam azt. Hány ember mondaná azt, hogy letenném az életemet a mindenható Isten kezében, az Úr Jézus kezébe teljes mértékben, hogy Gyulia meggyógyuljon. Mert pénz van, most már van, mindenki dicsekszik, mindenki gazdag. És mindenki gavallér, mindenki nagyvonalú. Segítenek abban, hogy valakit el kell temetni, potolnak a temetésbe, a koporsóban, a mindenbe. És mindenki olyan segítőkész emberek. Mint ahogy leírtam abba a történetben, és többször beszéltem arról, mindenki olyan segítőkész. De a kérdés az, hogy hány ember mondaná azt, hogy én leteszem az életemet az Úr Jézus Krisztus kezébe, hogy ő átvegye az irányítás az életem fölött teljes mértékben, az én belső edényemet megtisztítsa, hogyha az segít Juliának. Hányan mondják ezt? Mert 100 emberből lehet, hogy több mint 99 azt mondaná, hogy vigyük be a pszichiátriára. Isten könyörüljön rajtunk, nyomorult embereken. Tehát imádkoznánk, mondanánk egy rózsafüzért is akár, a szeretteinkért, a betegekért. Vagy bármit csinálnánk, adnánk a pénzből is, pénzünkből is adnánk, mindent csinálnánk. De ki lenne hajlandó azt mondani, hogy Uram, vedd át az irányítást életem felett, mert félő, hogy ami Juliában van, az bennem is ott van. És félő, hogy előbb-utóbb bennem is a felszíne fog jönni az, ami Juliában a felszíne jött. Mert nem, ők nem voltak kíváncsiak arra, hogy mit írtam. Nem olvasták el. De amit ő mondta saját szájával, annélkül, hogy olvasta volna, a sokkal borzalmasabb emberek. Sokkal borzalmasabb. Kívánom, hogy az Úristen adja meg neki az erőt, az elhívást, az örömöt, a békességet, a teljes gyógyulás, szabadulást, hogy tudja elmondani azt, hogy az ő betegségét mi okozta, és kiszabadította őt meg nem csak a betegségtől, hanem a betegség okától is. Nekem van reménységem, őszinte reménységem van arra, hogy ő teljesen meg fog gyógyulni. Legalábbis, hogy nekem azt mondja mindenható Isten, hogy fohászkodjak érte, járjak közben érte, imádkozzak érte, szembesüljek én is a bűneimmel, mocskaimmal, meg mindennel, amivel kell, hogy mindent tudjak megutálni, ami a betegséget sajzét okozza, a nyomorúságot okozza. De reménységem van, hogy ő teljesen meg fog gyógyulni. És amíg az Úristen azt adja, hogy imádkozzak érte, addig imádkozni fogok. Mert én nem tudnék, mondom őszintén, nem tudnék. Hazugság volna és képmutatás, azt én tudok imádkozni bárkiért is. De hogy tudok emberek, nem tudok én imádkozni senkiért. Senkiért. Kedves barátomat, Ibolyát Isten többször megszólította. Ő vitte őt imába, mindenható Istennek a lelke. Hogyha atyámnak a lelke engemet imába visz, akár éjszaka álomban, akár hogyha felkelek, különböző módon, úgy, ahogy akarja, akkor imában leszek, és fohászkodom az ő lelkéért. Addig fohászkodom, amíg ő is tud imádkozni magáért. Mert amikor már tud imádkozni, amikor már az ő elméje kezd kitisztulni, Istennek az ereje által, mert vannak közben járók, akkor nem csak ő fog megszabadulni, hanem mások is, teljesen biztos. Nekem itten közben még az jön egyébként, hogy gondoljunk bele abba, hogy hányan vannak megkötözve azzal, amiről én írtam a Családi Tragédia című írásban. Hányan lehetnek megkötözve? Most körülbelül annyian fognak megszabadulni ebből a kötelékből, ahányan imádkoznak ezért a nyomorult emberért, aki ebben a csapdában van. Vagy így látom, így vizualizálom ezt. Mert akkor azt jelenti, hogy több ember vágyik arra, hogy mások is megszabaduljanak. Hogyha egy ember vagy két ember vágyik arra, hogy itt Gyergyóban minél több ember megszabaduljon az ezotéria rabságából, a New Age rabságából, a varázslás, a szellemidézés, a jóga, a reiki, az ilyen különböző ilyen számmisztika, meg ilyen szimbólumok, meg tudományok varázsából. Minél több ember vágyik erre, annál többen fognak megszabadulni. Úgyhogy én senkitől nem várom el, hogy imádkozzanak a hogomért, senkitől. És én, ha imádkozok valakiért, akkor nem azért imádkozok, mert cserébe nem. Atyám engem, hogyha indít, akkor imádkozok én akárkiért, mindenkiért. És az szeretném, hogy amikor én beszélek akár az interneten, akár élőben, az is imában történjen. Mert ez ima kell legyen. Az én beszélem ima kell legyen. Sokak szabadulására. Eddig is az volt. A Krisztus dicsőségére. És ezután is az lesz. Kívánom, hogy az én beszélem legyen ima és szabadulás Isten dicsőségére. Sokak számára. Ezt kívánom. Úgyhogy, ha valaki úgy érzi, hogy imádkozna Juliáért, hát nyugodtan imádkozhat. Megteheti mostan, van lehetőség erre. De úgy imádkozzon, hogy hogy közben engedje Istennek, hogy az ő saját lelked és Isten tisztítsa meg teljes mértékben. Attól, ami Júliát leuralta, és ami minket leuralt. És hogy tudjon beszélni, erővel és hatalommal bizonságot tenni arról, a szellemiségről, ami minket leuralt, és ami ellen a Krisztus harcol az ő kétélű kardjával. Mert az előbb is mondtam, Isten nem csak gyógyítani akar, hanem a betegség okát is ki akarja gyomlálni mindannyiunk szívéből, a húgom szívéből, és mindenki szívéből, hogy legyünk teljesen szabadok, és ragyogjunk nem kintről kifelé, hanem belülről kifelé ragyogjunk. Legyünk mi a világi lehossága az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!